Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke az aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A rövid szünet előtt éppen azt mondta, talán ezek voltak az utolsó szavai, hogy a magyar hajléktalan ellátó rendszer az európai összehasonlításban mindenképpen az élvonalba tartozik, mert hogy meglehetősen komplex rendszert sikerült felállítani. Akkor mi lehet vajon annak az oka, hogy ahogy ön is mondta az imént, hogy van mégis néhány száz olyan eset a fővárosban, egészen biztosan 100-200, ugye erről beszéltünk a beszélgetésünk első felében, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni, és nyilván van egyfajta jogos igény, azt lehet gondolni a közterülethasználók, vagy általában a fővárosi polgárok részéről, hogy erre legyen valami megoldás, hiszen nyilván nem csak a turistákat zavarhatja, hanem nyilván őket is. Nyilván nekik sem jó, hiszen nyilván nem emberhez méltó az az élet. És ugye a főváros azt mondja, hogy ők nagyon sokat tesznek. Ugye Tarlós István nemrég itt beszélt az arénában arról, hogy mennyi mindent tettek hajléktalan szállók építésével és a rendszer felépítésével, hogy mégsem tudnak azokkal mit kezdeni, akik esetleg nem együttműködők. Vagy erre van valami megoldás? Lehet valamiféle megoldást erre kialakítani?
Hát ugye ez a nem együttműködő, ez nagyon kérdés, hogy...
Igen, ez egy sarkos megfogalmazás volt.
Nem, szerintem jó, de hogy ugye ez mit is jelent a konkrét helyzetben. Tehát nagyon sok helyzetben szerintem nem kellene megkérdezni, hogy együttműködik-e. Tehát, hogy amikor ki tudjuk bontani, és nyilván egy bűnelkövetés van a háttérben, és erről ugye ilyen csendesen hallgatunk, hát azért ott ugyanúgy megvannak azok a bűnelkövetések, mint a társadalom más rétegében, tehát itt nem minden hajléktalan hátratétett kézzel ül a padon. Tehát az hiába hívják a szociális munkást, egy képet biztos mindenki ismer, hogyha akar parkolni bizonyos parkolókba, akkor ott áll valaki és terelgeti be a... És ott van az a fenyegetettség, hogy ha nem fizetek, akkor persze, hogy utána a parkolási díjat is ki kell még fizetnem, akkor talán megkarcolja a kocsimat, vagy ezt ismeri nagyon sok ember ezt. Tehát ehhez a szociális munkásoknak igazán semmi hozzászólni valójuk nincs. Egyáltalán nem biztos, hogy ez az ember hajléktalan, az se biztos, hogy aki az újságot árulja, az hajléktalan ember lesz. Biztos nagyon nyomorult, de hogyha nincs rajta a kis menhely alapítványos igazolvány, akkor ő valószínűleg nem a hivatalos árus. Tehát rengeteg olyan kérdés van, ahol, hogyha együtt kezdenénk el gondolkozni, szerintem mindegyikünk valami rendszert szeretne. Szerintem még azok a fiatal jogvédők is, akik számomra is időnként furcsa módon jelenítik meg a hajléktalan emberek jogait. Én azt gondolom, hogy azzal mindegyikünk egyetért, hogy az utcán lakni nem jó. Csak az eszközrendszert kéne jól eltalálni, és ebben is szerintem nagy egyetértés van. És ha megnézzük, hogy mik az ellátás hiányosságai, akkor egyetlen nagyon egyszerűt emelnék ki. Ugye van, mint tudom, 10 000 hajléktalanok számára létező ágy. Most azon ne beszélgessünk, hogy erre megfelelő forrást ad a kormány, vagy nem, mert mindenki sír, hogy kevés, de hát ez most ugye működik. De hogy egy előreköszönős típusú hajléktalan emberért ugyanannyit fizet ma az állam, mint egy csonkolt lábú, alkoholbeteg, vizeletét tartani nem tudó emberért. Ezen kéne változtatni, igazából mindenképpen az ellátást motiválni kéne, mint ugyanúgy, mint az egészségügyben, nyilván egy intenzív ellátás többe kerül, mint egy belgyógyászati, és itt is vannak nagyon-nagyon-nagyon égető szükségek, ráadásul ezek általában csak ilyen tranzitálások, tehát addig, amíg egy picit felépítjük, mi úgy hívjuk, ez egy kicsit ilyen hajléktalan szánk, hogy kórházképessé tesszük például, ez időnként néhány nap, a 24 órás egészségügyi centrumoknak erre van lehetősége, vannak ilyen megfigyelő szobáink, ez is egyébként a mozgóorvosi rendszerrel együtt egészen egyedülálló Európában, hogy nekünk ilyen van. Tehát én azt gondolom, hogy ki tudnánk találni, de valóban egy olyan gazdasági helyzetben is vagyunk, amikor mindenki azt mondja, hogy hát innét is hiányzik, onnét is hiányzik, de ha ez tényleg ekkora problémát jelent, hogyha ennyire magasra tud pattanni minden télen ez a labda, sőt most itt egész évben ez volt, akkor a választ valóban meg lehet találni, hogyha akarjuk, akkor a diagnózisokat föl lehet állítani, és az a kérdés, hogy ezt a változtatást meg akarjuk-e hozni, szerintem nem akkora feladat.
Ugye már beszéltünk róla, de egy picit kanyarodjunk vissza ide, hiszen nyilván a hosszú távú megoldás az valahol mégiscsak az okoknak a megszüntetése vagy a szűkítése lehetne. Ugye az beszélgetésünk első felében néhány okot említett már, de mennyiben változott meg mondjuk az elmúlt néhány évben, és most nem feltétlenül csak a devizaadósokra gondolok, vagy mondjuk a lakásválságra gondolok, de mennyiben változott meg a hajléktalanságnak az oka, az okai, azok az esetek, azok a tipikus esetek, amelyek végül is az utcára vezetnek? Megváltozott hát, egyáltalán?
Szerintem annyi könnyebb lett hajléktalanná válni, de hogy ennek a hátterében nem feltétlen az van, hogy könnyebb a lakhatást elveszteni. Tehát nagyon-nagyon sokan vesztik el a lakhatásukat, ha megfelelő kapcsolati tőkék van, akkor nem válik hajléktalanná. ez nagyon-nagyon igaz. Én ha tanítok, akkor a legegyszerűbb mondatom, biztos sokan hallották már tőlem, ez így hangzik, hogy aki szeret, vagy akit szeretnek, az nem válik hajléktalanná. Nyilvánvalóan, ahogy süllyedünk egyre lejjebb, akkor ez egy kicsit már értelmezhetetlen. De valóban az van, hogy ha valaki drogfüggő, nehéz természetű, azt általában a közössége is gyorsabban kiengedni, ő valószínűleg az utcán találja magát nagyon gyorsan, ha csak nincsen egy édesanyja, aki takargatni fogja, hülyét csinál magából, és még akkor is az én édes kicsi fiam, amikor már mindenki tudja, hogy itt nincs remény. És nyilván, hogyha ez az anya nincs ott, a maga egészséges anya szerepével, akkor ebből az emberből hajléktalanná válik. És hát ugye előbb beszéltem az öngyilkossági problémákról, de hát nézzük meg az alkoholbetegséget, ami ugye nemzeti betegség. A gyengébbik becslés az 500 ezer alkoholbeteg emberről beszél, a rosszabbik az 800 ezerről. Hát most, ha valakinek nincs szerencséje, és nem egy elfogadó család van, aki szocializálódott valamennyire az alkoholra, vagy vannak olyan emberek, akik ha isznak egy kicsit, akkor csendesen eldőlnek, van, aki kiabálni kezd, és agresszív, és azok nyilván gyorsabban penderülnek ki otthonról, és még ezer ilyen ok lehet. Tehát én azt hiszem, hogy összességében inkább azt lehetne nézni, hogy mit jelent egy ilyen lakhatási bizonytalanság. Ha ott a család az erős, megmaradnak a családi kötések, férj-feleség ugyanúgy szereti egymást és koncentrálnak a gyerekekre, akkor akármilyen nehéz lesz ez a szorítás, túlélik. De mi van, ha megroppan? Elbizonytalanodik. Ő maga sem hiszi el már, hogy ki tud ebből kerülni. Adott esetben összetörik a család, valamelyik fél elköltözik, és onnét kezdve elindul egy lejtő. Amikor arról beszélünk, és ezt is nagyon sokat mondtuk már, amikor valamelyik fél elveszti a lakhatását, tehát mondjuk elválik egy házaspár, akkor nem is igazán az a dráma, hogy a lakás elmegy valakitől, hanem azok a feladatok, amik mondjuk a mindennapi feladatokat jelentik, mondjuk a gyerek. Tehát akinél a gyerek marad, az egyszerűen kényszerítve van arra, hogy normális maradjon. Föl kell reggel kelni, és el kell látni a kölyköket. Aki viszont elsodródik innen, azoknak lehet, hogy még egy ideig talál, mert talál másik társat, de mi van, hogyha az sem sikerül, és a következő sem. Tehát ezek ilyen lassan, tehát sok lépcsős folyamatok, ezért is elképzelhetetlen, hogy hirtelen egy jó beszélgetéssel egy hajléktalan embert visszahelyezzünk a csúcsra. Tehát, hogy a lakhatási krízis nem feltétlenül a lakás elvesztésével kezdődik, hanem ott, ugye, és ezért nagyon nehéz, hogy évek óta húzódik, mindenki bizonytalanságban van. Mi azt látjuk, hogy néha jobb, ha hamarabb elveszti a lakását, és túl van rajta, és újraépítkezni kezd, mert ha még együtt volt a család, ha még újra el tudták határozni azt, hogy tovább lépnek, akkor valahogy megoldják. Ott, ahol időközben a család szétesik, összetörik mindenki, pszichiátriai zavarok keletkeznek, hát itt aztán nagyon könnyen bejön az alkohol, mint pótcselekvés. Ott bizony azt gondolom, hogy hiába marad meg a lakás, adott esetben valamelyik fél esetleg elcsúszik.
Tehát nem feltétlenül, ugye nagyon sokan nyilván azt gondolják, hogy ez alapvetően anyagi kérdés. Tehát amikor valakinek eltűnik az egzisztenciális biztonsága, vagy elveszi a munkahelyét, utána a lakását is, tehát nem feltétlenül anyagi kérdés, vagy nem kizárólag anyagi kérdés, hajléktalanná válni?
Hát nagyon gyakran azt látjuk, hogy se a lefelé csúszásban nem feltétlen, illetve nyilván anyagilag is ki lehet fejezni, de van, akit ugyanaz az anyagi megrecsenés, az nem érint mondjuk lelkileg. Tehát így van összefüggés ebben, de pusztán az, hogy valaki lakást veszt, állást veszt, ez nem jelenti egyből a hajléktalanságot. És ezért izgalmas a visszafelé vezető út is, tehát egyrészt ugye, hogyha én egy hajléktalannak sok pénzt adnék, akkor amikor 5 éve az utcán van, az valószínűleg nagyon gyors halálhoz vezetne, több okot is el tudnék sorolni, hogy miért, hanem itt valóban egy nagyon hosszú kísérésről van szó, ahol egyáltalán nem biztos, hogy elérünk odáig, ahol ő valaha volt. Nagyon sok ember a hajléktalanok között komoly egzisztenciával rendelkezett, családdal rendelkezett, karrierje volt, stb. Itt egyetlen egy lehetőség van a rehabilitáció közben, ha újra célt tudunk kijelölni. Tehát ha ő valóban egy magának elfogadható, elérhető célt újra kijelöl, ez nagyon gyakran egy másik ember, tehát ha tud olyan társat találni, újra találkozik a gyermekével, elhiszi, hogy ő még fontos, szerethető és a többi. Ez nagyon izgalmas kérdés, és hát ráadásul ezért is nagyon fontos, hogy gondolkozzunk a ki és a bemenetben, mert ugye ha most például arra gondolok, hogy intézményeket hozunk létre rengeteget, akkor hát ennek hol a vége? Hát, hogyha én most elmegyek odáig, hogy mondjuk egy ágyas szobákba helyezem el a hajléktalanokat, ugye, mert ezt követeli mindenki, hogy jó minőségű legyen, hát vajon hányan szeretnének majd akkor a mostani ágybérlők, albérlők, szobabérlőkből hajléktalanná válni, ha nagyon olcsón egy ágyas lakásba lehetne jutni. Sokkal inkább gondolom, hogy célra vezetőbb lenne azokat a rehabilitációs lépcsőket megnézni, amikor már ő is lakásban lakik, inkább azt finanszírozni, mint egy hajléktalan szállót. Nyilván akkor, amikor ő már kis segítséggel, nagy segítséggel az önálló életvitelre képes. És akkor valószínűleg sokkal inkább esély van a rehabilitációra, akkor van esélye a szomszéd lányban megtalálni a kapcsolatát, kutyasétáltatás közben barátokra lelni, ugyanahoz a fodrász, hogy ugyanarra boltba járni, és nem 10-kor elszenvedni a villanykapcsolást, az alkoholtilalmat, stb. Tehát ezek az intézményes ellátások, azok nem segítik a rehabilitációt. Ez egy nagyon alapvető mondat, hogy a társadalom rehabilitál. Nem a szociális munkás, nem az intézmény, hanem a társadalom.
De hát nyilván ez megint csak anyagi kérdés, bocsásson meg, tehát nyilván ez a fajta elhelyezési megoldás, ez megint csak anyagi kérdés. Ugye az elején említett, hogy nyilván az önkormányzatok jó lenne, hogyha például lakhatást tudnának biztosítani. De hát az alapvetően az önkormányzati vezetők most, ha itt ülnének, akkor azt mondanák, bármelyikük itt ülne, azt mondaná, hogy hát nyilván ez pénz kellene.
Hát ugye mi soha nem lakást kérünk, tehát van, akik lakást követelnek, mi lakhatást kérünk, de hát nézzük meg, hogy mondjuk mennyibe kerül egy hajléktalan férőhely egy hónapban, ez kb. 40 ezer forint. Bizonyos helyzetben ez kevés, egy több szálló. Kénes, egy szálló, tehát egy fölső ágy mondjuk. Na most én azért nagyon gyakran úgy érzem, hogy ez a 40 ezer forint rugalmasan lenne felhasználható, és azt mondanám ennek a szegény embernek, aki egyébként ezért a szállóért is adott esetben fizet még plusz 10 ezer forintot, tehát így akkor már 50. Tehát ha van 50 ezer forintok, nézzük meg, hogy ha mondjuk ti ketten összeálltok, és még fizetünk egy szociális munkást is néhány órában hetente, akkor nem járunk-e jobban, hogyha kibérlünk egy kis garzont. Hát még hogy van ez, amikor párok hajléktalanok, és ez is egy nagyon nehéz kérdés, ugye nincs elég páros szálló, az egyik itt lakik, másik ott lakik. Tehát nagyon, nagyon sok helyzetben ez működőképes lenne, ugyanúgy az intézményrendszer részeként tekinthetnénk rá, véleményem szerint olcsóbb lenne, és ugyanúgy hozzá kéne rendelni a szociális munkát. Tehát nem egyszerűen csak beköltöztetem a szomszédba és kész. De ezer pici lehetőség lenne. Én azt biztos, hogy nem tudom most elképzelni, hogy tömeges módon mondjuk az állam vagy az önkormányzatok lakást biztosítanak a hajléktalan embereknek akkor, amikor éppen lakásválság van, mindenki lakást szeretne, lakhatás biztonságot. Itt azért ezek az igazságérzetek is nyilván sérülnének, tehát erre mind-mind figyelni kell. Akkor is, amikor intézményt fejlesztünk, akkor is, amikor annak a minőségén gondolkozunk, hogy nehogy magasabbra tegyük a minőségi szintet, mint amelyik mondjuk az albérletekkel küzdő emberek meg tudnak maguknak teremteni. Tehát erre mind-mind figyelni kell. De én összességében azt gondolom, hogy amikor a hajléktalanságról beszélünk, akkor sokkal több mindenről kéne beszélnünk, hiszen ez egy végállomás, vagy egy ilyen nagyon látható állapot, de hogy ennél sokkal nehezebb helyzetek is léteznek ebben az országban, amivel nem nagyon foglalkozunk, amik időnként így felreppennek, és aztán alászállnak, és igazából szerintem sokkal izgatóbb mondjuk a szociálpolitikusnak az, hogy miközben a hajléktalanság az egy nagyon szűk szelet, nagyon sok dologra rávilágít, de mégiscsak, ha nagyon nagy számot mondok, is néhány százezer embert érint, és az a típusú nyomor, amivel pedig lépten nyomulnak kis településeken találkozunk, vagy azok a lakhatási körülmények, amivel ott találkozunk, azok nagyjából szóra sem érdemesek. Na most itt azért a kettő összetalálkozik, amikor azt mondom, hogy a néhány százalékról 25 százalékra nőtt a cigányság jelenléte a hajléktalan emberek között, amikor megjelennek a családtöredékek a budapesti erdőkben, amikor igazából már nem az egyéni hajléktalanság jelent problémát, hanem nem tudunk elhelyezni 3-4 egymáshoz ragaszkodó fiatal, akik egy faluból érkeztek. Ezek új jelenségek, az ellátórendszer ezt nem fogja tudni megoldani, és ezzel nyilván nekünk együtt kéne gondolkoznunk. A hajléktalan ellátás nagyon gyorsan tud visszajelezni arra, hogy milyen társadalmi folyamatok vannak az országban.
De akkor ezekben az esetekben mi lehet a megoldás? Hogy azt mondta, hogy az ellátórendszer ezekkel például nem tud mit kezdeni. Nyilván ma nem tud mit kezdeni, mert valószínűleg lesznek rá válaszok. De mi lehet a válasz?
Hát ugye itt egyrészt nagyon gyorsan kéne diagnosztizálni, tehát a jelzőrendszer a legfontosabb. Tehát hogyha ha egy hajléktalan ember, család töredék megjelenik az utcákon, minél gyorsabban találjunk rájuk. Nagyon gyakran még visszafordítható a folyamat, lehet, hogy menekülésben vannak, lehet, hogy egyszerűen csak egy uzsora elől próbáltak eltűnni. Ott sokkal, biztos, hogy sokkal célra vezetőbb az, hogy megpróbáljuk annak a gyorsan a gyökerét elfogni. Egyébként hosszú távon biztos, hogy olcsóbb is. Ehhez az kell, hogy egy jó jelzőrendszer legyen. Egyébként mondok erre egy példát, hogy biztos sokan láttak már teajáratot, és azt nagyon sokan megkérdezik, hogy hát miért adunk teát, meg zsömlét, miért nem mennek be valami ingyen konyhára szállásra. Nekünk az a találkozási pont. Ha mi odaállnánk szociális munkásként, valószínűleg nem jönne oda senki, viszont odaállunk teával, zsömlével, gyógyszerrel, akár úgy, hogy ugye a máltai teajáratot mindig orvos is kíséri, akkor emiatt oda jönnek, és egyetlen ponton akár 200-300 emberrel találkozunk, és ott kell nagyon ügyesnek lenni a szociális munkásnak, hogy azokat, akik új arcok, láthatóan nagyon törődöttek, azokkal tudjunk valamit kezdeni. És itt nagyon gyorsan lehet akkor ellátáshoz juttatni, még nem adta föl, még lehet, hogy ez csak egy próbálkozás. Tehát például ez egy nagyon fontos dolog lenne, de hát ugye erre nincsen külön pénz. Tehát lehet, hogy költhetek teára szendvicsre, de nem költhetek vonatjegyre. Lehet, hogy költhetek mondjuk mennyibe is, 400 000 forint fölött van ugye az éves költség egy hajléktalan ágynak, de mondjuk ha valakinek van 100 000 forint uzsorahitelet, nagyon nehéz lenne az államnak uzsorahitelt visszafizetni, de hogy mégiscsak ezeken kéne tűnődni, hogy hol vannak a jó válaszok, a jó megoldások, egy rugalmasabb rendszer, nyilván erős kontroll alatt, és hát arról se szabad megfeledkezni, hogy miközben itt gyógyítjuk ezeket a problémákat, újra termelődnek a kisfalvakban, hihetetlen leszakadásban vannak a legkisebb települések. Hát egyébként a magyar lakásállománynak a legrosszabb része is ezekben az egészen pici falvakban van, ami hát előbb-utóbb súlyos problémákat fog jelenteni, mert hogy ott ráadásul mondjuk a demográfiai görbe pont fordítva van, mint mondjuk a nagyvárosokban. Erről szerintem nagyon kevés szó esik.
De azt mondta ugyan, hogy nyilván nem kizárólag anyagi kérdés az, hogy valaki hajléktalannal válik-e önmaga, vagy esetleg a család egésze, és mondjuk töredék családonként élik után tovább az életüket, de nyilvánvalóan ennek is van szerepe, és nyilván az elmúlt években ez talán felerősödött. Ebből a szempontból például a magáncsőd intézménye, tehát egyáltalán a családi csődöknek a kezelése, valamiféle kezelése, az segíthető a megelőzésben?
Hát a családi csődöt nem szabadna túlértékelni. Nagyon fontos, hogy egyáltalán beszélünk róla. Azt azért tudni kell, hogy ennek már sok nekifutása volt. Mi egy picit félünk, hogy a válság kellős közepére, ha betesszük, akkor ez nem okoz-e valamiféle csodavárást. Ez egy nagyon szigorú intézmény. Nagyjából a csődeljárás idejére, hát ha udvariasan fogalmazok, akkor is azt mondom, hogy a szabadság jogai sérülnek azoknak a családoknak, akik...
Tehát egy anyagi gondolkság alá kerül.
Igen, tehát tulajdonképpen egyfajta kiskorúsítás van, de ezt én azt gondolom, hogy helyén való, és ezt önként vállalja az, aki ebbe belemegy. De ha megnézzük, hogy azért itt ugye már ezt megelőzte az eszközkezelő felállítás ezt a gondolatot, és hát nagyon sokat vitatkoztunk már ezen, és ugye most van folyamatban az eszközkezelőnél az a gondolkozás, és a kormány előtt is volt már ez a javaslat. Ugye mi azt javasoltuk a kezdetektől, hogy ne a lakással foglalkozzon az állam, hanem a családdal. Tehát ne lakást kezeljen, hanem családot kezeljen. Tehát jó lenne megnézni azt a sok ezer családot, hogy vajon miért nem tudott fizetni. Hát ennek is ezerféle oka lehet. És hát nyilvánvalóan egy perc alatt látszott, hogy hát a banknak nem fizettek, hiába kell kevesebbet fizetni, ugye a nullából se sokat, se keveset nem lett. Tehát meg kéne nézni, hogy mit kéne kezdeni ezekkel a családokkal. Na most ha ezt el tudjuk kezdeni, és ezt már a mintákat megcsináltuk az eszközkezelővel, akkor ez nagyon jó alapja lehet a magáncsődnek. Mert akkor többféle út van. Tehát van, aki az eszközkezelőhöz kerül, itt is egyébként ugye vannak még visszautak, ha a saját lakásába kerül. De mi nem ahhoz sem ragaszkodunk feltétlenül, hogy mindenki a saját lakásába kerül, egy nagyon mobilis és nagyon rugalmas rendszert kéne, tulajdonképpen egyfajta lakásügynökséget kéne csinálnunk az eszközkezelőből. És hát a nagy tömegnek egy szeletére lehet jó a családi csőd, vagy a magáncsőd, és itt hát ezt nagyon cizellálni kell. Tehát én nagyon félek attól, hogy január 1-től a kormányzat be akarja vezetni, de nagyon-nagyon jó gondnokok kellenek, vagy csődbiztosok, hihetetlen mennyiségű szociális információval. Ugye mondjuk egy nagyvárosban rengeteg adósságkezelő, szociális munkás van, rengeteg lehetőség, önkormányzati rendeletek tömege adott esetben, esetben még segítségre siet, egy apró falvas területen adott esetben nem is ismerik a családsegítő, hiába van papíron, de egyébként se gyermekvédelem, se családsegítés, se segélyezés. Tehát, hogy ezekkel nekünk nagyon tisztába kéne jönni. Szerintem a tárgyalási folyamatok jók. Én azt gondolom, hogy az eszközkezelőt kéne először ellátni szociális munkással, ott kéne feltérképezni, hogy a már meglévő több ezer családnál hol vannak a problémák, és azokból a tapasztalatokból kéne felépíteni a családi csőd intézményét. Ezek nagyon bonyolultak, és ugye azért ennek nincs előzménye. Tehát ilyen tömeges problémával nem álltunk szembe, valószínűleg ezt egyszer kell jól felépíteni, és szerintem ez a sietségnek nem tesz jót. És hát még egy dolog, hogy ugye még mindig nem tudjuk, hogy összességében mi lesz az a nagy lépés, ami azért azt a nagy vágást, tehát most ugye itt lebeg már hetek óta, hogy most akkor az állam és a bankok, vagy csak a bankok, vagy az állam és a bankok és az adósok, tehát hogy hol lesz az a megoldás. Ugye most legújabban azt látjuk, hogy a bankok magukra maradnak ebben a kérdésben. Tehát amíg ez nem lesz nagyon határozottan eldöntve, hogy mi is lesz ennek a több százezer embernek a sorsa, addig nagyon nehéz lesz tovább haladni és döntéseket kicsikarni.
Ugye egy nagyon fontos kérdés, hiszen általában, amikor a kormányzat beszél például a rezsicsökkentésről, ugye az lakhatási költségeknek a csökkentésről, akkor általában mindig az egyik fontos érv, hogy itt a mély szegénységben élők és az igazán szegény embereknek a sorsán lehet ezzel segíteni. Ez például egy jó eszköz? Segít ez érdemben?
Hát ezért most biztos sokan fognak rám haragudni, szerintem van, amire jó eszköz, tehát biztos, hogy mindenki nagyon örül, hogy pénz marad nála, és akkor én most a szolgáltatókkal nem is foglalkoznék. Mi azt szerettük volna nagyon, hogy ha már az első 10% megszületett a csökkentés, ha a második 10% lesz, akkor ezt kössük az előrefizetéshez. Tehát legyen annak 10%-kal kevesebb, aki előre kifizeti, mert hogy ez további csökkenéseket hozna. Azt látjuk, hogy ahol el tudtuk terjeszteni az előrefizetős órákat, ott akár 10-20-30%-kal lement a fogyasztás, hiszen racionalizálódik, fölismeri egyszerűen a működését a rendszernek, és ráadásul egy picit igazságosabb is. Tehát azt gondolom, hogy most, ha mindenkinek csökkentünk, akkor egyrészt ugye a nagy fogyasztó az többet fog kapni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan a kis fogyasztókból áttértek volna erre, hatalmas haszna lenne. Hát most 100 milliárd közeli, ha jól tudom, a kint lévőség az összes szolgáltatónak, ez felfoghatatlanul nagy szám. Tehát ezt a spirált el lehetne vágni. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják, de hogy a legtöbb végrehajtás nem a jelzálog nem fizeté, vagy a hitelek nem, jelzálog hitelek nem fizetése miatt, hanem a rezsi tartozások miatt indul el, ami ugye a lakásvesztéssel is járhat. Tehát, hogyha ezt is végig gondoltuk volna, és én nem tudom, mert ezen igazából nem találunk vitapartnert arra, hogy az előrefizetős órákat miért nem terjesztjük el, amikor ez ekkora probléma, hogyha ezt itt bevezethettük volna a rezsicsökkentéshez, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó eszközt találtunk volna, méltó lenne, hogy aki előre fizet, az olcsóbban kapja, egyébként szerintem gazdaságilag is indokolt lenne, nagyon sok fölösleges bürokráciától is megmenekülnénk. Én nem találtam még igazi ellenérvet, emellett úgy látom, hogy a következő rezsicsökkentés is ilyen feltétel nélkül fog bevezetődni.
Nagyjából egy percünk maradt még a műsor végéig, és ugye onnan kezdtük ezt a beszélgetést nagyjából egy órával ezelőtt, hogy ugye több önkormányzat is készül arra, hogy szabályozza a hajléktalanságot, ugye egy tavaly őszi alkotmánybírósági döntésnek a nyomán, és ugye most még itt rövid ujjú pólóban ülünk a stúdióban, mert hogy egészen kora vagy késő nyárias idő van, de hát ugye közeledik a tél. Milyen térre számít hajléktalan szempontból?
Nagyon-nagyon nehéz lesz, egészen biztos. Hát azt megszoktuk, hogy a választási előtti télen azok mindig átpolitizálódnak. Nagyon erős szándékokat látok, nagyon jó tárgyalásaink vannak, akár a fővárossal, akár a belügyminisztériummal ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal közelebb kell menni a problémához, tehát fizikailag közelebb kell menni a problémához, és akkor azt hiszem, hogy van remény ebben a nehéz helyzetben is, hogy a rendeletalkotáshoz lesz elég türelme az önkormányzatoknak, hogy jó rendeleteket alkossanak ebben a nehéz helyzetben. Ezt én nem tudom, sok önkormányzattal beszéltünk, akik el fogják fogadni a segítséget. Én azért súlyos vitákra számítok.
Öcsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a lehetőséget.